talán állíthatom, hogy a harkályok családja az egy olyan privilegizált madár kategória, amelyiknek a tagjait éppen az alapkészségük miatt a teljesen laikus szemlélő is jó eséllyel be tudja határolni, ha találkozik vele parkban, erdőben, stb. Mert hogy ugye ők a kis szárnyas légkalapácsok, és úgy tűnik, hogy ez a készségük egyébként nagyon be is jött nekik, mert azt olvastam, hogy alig van a Földnek olyan szeglete, ahol a rokonságnak valamelyik tagja ne lenne honos. Tudunk-e valamit arról, hogy mikor jelent meg a harkály, mint olyan, és körülbelül melyik földrajzi zónában?
Egészen pontosan nem tudom behatárolni a földrajzi zónát, viszont valamennyire látszik a madár rokonság alapján is, hogy vannak hasonló fajok, akik azt a bőséges táplálékforrást, ami a fák kérge alatt, vagy a fák belsejében, főleg a rothadó fák belsejében él, ezekhez több madárfaj megpróbál különböző módon hozzáférni, és ezt a hozzáférést ugye fokozatosan kialakult valószínű a harkályoknak ez a egészen különleges morfológiája, hogy nekik egy olyan vésőjük van, meg egy olyan fej- és agyszerkezetük, amivel ezt egészen mélyrehatóan ki tudják bányászni, akár egészen mélyről is. Ehhez hozzásegíti őket ráadásul a nyelvük is. Ezt kevesen tudják, a harkályok nyelve irtózatosan hosszú, és egy egészen különleges tokban húzódik a fejben, ami visszakanyarodik egészen a koponya tetején keresztül a csőr tövéig. Tehát a harkálynak legalább olyan hosszú nyelve van, mint a fejhossza, vagy akár annak másfél-kétszerese. A vége pedig egy ilyen pici ragadós, tüskés szerkezetben végződik, úgyhogy be tudják egészen kis résekbe is tolni ezt a hosszú-hosszú nyelvet, és onnan kipiszkálni a rovarokat, rovarlárvákat elsősorban. A fejük pedig alkalmazkodott ezekhez a nagyon erős ütésekhez. Most gondoljuk el, hogy ez egy valóban légkalapács-szerűen működik. Nagyon gyorsan, nagyon erősen ütnek vele a fák kérgére, és ez nagyon nagy rezgésekkel jár, és olyan érzékeny testrészek vannak a fejükben, mint az agy meg a szem mondjuk, ezeket védeni kell. Nagyon különleges, kocsonyás, rezgésnyelő burokban vannak, ami lehetővé teszi ezeknek a nagy ütéseknek a kivédését.
Azt olvastam, hogy egy nagyon-nagyon kiterjedt családról beszélhetünk, mármint a benne foglalt fajok diverzitását véve nagyon kiterjedt, de földrajzi elterjedés szempontjából is nagyon kiterjedt. Körülbelül milyen határok között gondolkodjunk, ami a megjelenést, illetve a faji különlegességeket illeti, ugye ezen a meghatározó közös készségen belül, ami az élő légkalapács sajátosság.
A harkályok a madarak többi fajához hasonlóan elterjedtek szinte mindenütt. A fakopáncs szó összetételben a fa azért nem véletlenül szerepel, tehát mindenképp kötődnek a fák jelenlétéhez. Annak ellenére, hogy vannak egyes tagjai, és ilyenek nálunk is élnek, mint a nyaktekercs vagy a küllők, akiknek a táplálkozása már nem kötődik annyira a fákhoz, viszont a fészkelésük, a szaporodásuk az továbbra is a fához köti őket, és ez így van minden kontinensen. Tényleg mindenütt ott vannak a harkályok, ahol fa van, és ezektől a fáktól még távolabb is merészkednek, de a fának a jelenléte szükségeltetik a fakopáncs meglétéhez.
Éppen ez tűnt fel, amikor elkezdtem utánuk olvasni. Szerepelt ott egy olyan megjegyzés is, hogy azért nem mindegyik fakopáncs faj él fás környezetben. Vannak, akik például sivatag lakók is, vagy ilyen zónákban előfordulnak. Most akkor ők kaktuszkopáncsok, vagy hogy értelmezzük ezt? Mi a rezonja ennek a készségnek egy fa nélküli környezetben?
Odúra szükségük van, és jól mondtad, kaktuszba is tudnak üreget készíteni, sőt, ezekben az üregekben aztán más fajok, mint például baglyok is, aprócska bagolyfajok is tudnak költeni. rovarokat esznek a harkályok általában, és a rovarok szintén egy igen tág élőhely spektrumban tudnak megélni, emiatt a harkályok követik őket. Ezek a morfológiai sajátosságok, mint a vésésre való képesség, meg a hosszú nyelv, ezek nagyon sok környezetben előnyösek lehetnek, akár sivatagban is, hiszen repedések, kövek, üregek ott is vannak.
Azt olvastam amúgy, hogy ők tulajdonképpen mindenevők, és nagy szeretettel fogyasztanak növényi eredetű táplálékot is, bogyóktól, magoktól kezdve hasonlókig. Ezek akkor hogy váltakoznak a menün belül, mert gyanítom, hogy azért a növényevéshez egy picit luxus ez a harkálykészség.
Szezonális a harkályoknak és más állandó madarunknak is az étrendje egyébként. Fiókát nevelni nem lehet növényi táplálékkal, tehát ott rövid időn belül koncentrált, magas tápértékű eledelt kell juttatni a fiókáknak, akkor egyértelműen a rovarokat részesítik előnyben, de valóban a nyáron, nyár végén, ősszel és télen bogyókat is eszegetnek, ilyenkor a rovarok kevesebben vannak, illetve nem elérhetők, jobban meg kell értük dolgozni, a fák kérgét lehántani, meg repedésekbe bepiszkálni. Ilyenkor szoktak áttérni növényi eredetű táplálékra, de fióka nevelés időszakban ez szinte kizárt.
Úgy láttam, hogy ez a készség, amire szertettek az idők folyamán, ezt egyébként rendkívül gazdaságosan hasznosítják, mert eddig a táplálékszerzésről beszéltünk, de igazából a lakás kialakításában, sőt a kommunikációban is hasznosítják. Ezekről a vonzatokról, ha beszélnél egy kicsit.
Igen, egészen sajátos kommunikációja van a harkályoknak, ez a harkálynak a dobolása, ami egy nagyon-nagyon magas frekvenciával történő és egészen messzire terjedő kommunikáció. Emberi fül nem is képes néha elkülöníteni a koppantások közötti szünetet, tehát egybe folyik az egész, egy nagyon gyorsan pergő koppintás lesz, koppintás sorozat. Ennek egyébként faji jellegzetessége van, tehát mindenik harkályfajnak megvan a sajátos koppantás ritmusa. Mi rendszerint csak annyit hallunk belőle, hogy vagy gyorsabb, vagy picit lassabb, vagy esetleg a vége elhalkul, és ritkábbá válnak a dobbantások. Ahhoz, hogy jól terjedjen ez a hang, nagyon gyakran kiválasztanak olyan belül üreges, száraz faágakat, ami még jobban felerősíti ezt a hangot. Ennek teritorium védő funkciója van, illetve énekük nem lévén a tojóknak is így tudják hirdetni, hogy ők a kiváló apák a környéken. A harkályok egyébként egész évben teritoriálisak, ezért a dobolást hallani lehet egész évben, de igazán tél végén, tavasszal erősödik fel ez a dobolás intenzitás. Emellett a harkályoknak hangja is van természetesen, nem teljesen némák, de ezek hívó hangok, kiregető hangok a fiókák esetében, vagy figyelmeztető kontakt hangok, énekük klasszikus értelemben vett énekre nem képesek.
Éppen kérdezni akartam ezt, mert a harkályok hangját viszonylag még be tudom én is azonosítani, úgy értem a saját hangját. Ami meg a kopolást illeti, ami nekem feltűnt, nagyon gyakori az olyan séma, amelyik valahogy úgy hangzik, mint amikor lejtesz egy pingponglabdát, tehát amit mondtál, hogy fokozatosan halkul, valahogy magasan kezdi, és aztán elhal finoman. Ami igencsak érdekesség számba ment nekem, amikor ezekről a kopolás frekvenciákról olvastam, hát az az volt, hogy tényleg valami tüneményes, talán másodpercenként 20 ütésre is képesek, vagyis úgy kíváncsiságból kiszámoltam, hogy Mikhail Kalasnyikovot valószínűleg a sárga irítség ette, hogyha esetleg ő is rábukkant erre, mert ez az ő kreációja, a géppisztoly lövés frekvenciájának ugye durván a kétszerese. Ezeket a nagyon magas frekvenciákat ők inkább a kommunikációban, vagy a táplálékszerzésben használják.
Ezek egyértelműen kommunikációs eszközök, tehát amikor a harkály teritoriálisan dobol, úgymond, akkor halljuk ezeket a jellegzetes, pergő, tényleg ilyen légkalapács vagy géppuska sorozathoz hasonlító zajokat. Amikor ácsol a harkály, vagy próbál egy rést, lyukat kitágítani, akkor céltudatosabban irányzott erős ütéseket mér a fára, és azok nem is annyira hangosak. Hát azok egy ilyen munka folyamatnak a része, amikor úgymond dobol a harkály, akkor tényleg dobol, akkor játszik valami hangszeren, és ezt elég hangosan is hirdeti.
Hogy készül a harkályodú? Nulláról, vagy egy létező kezdeményt szokott inkább bővíteni, méretre faragni?
Nehéz ezt megmondanom. Egyrészt nem is olvastam róla, másrészt ritkán látom, hogy hogyan kezdi, tehát az első vésést, ütést, azt ritkán lehet nyomon követni, de látszólag ezek majdnem épp fatörzsbe történnek ezek a vájások. Na most nagyon gyakran az van, hogy a fák törzsében már elkezdődött valamiféle korhadási, rothadási folyamat, ezt mi kívülről nem látjuk, de ő tudja, tehát megbontja a kérget, és bent már puhább faanyagot talál. Ami nagyon érdekes, hogy a harkályok nem csak egy odút készítenek, hanem többet is, akár négyet, ötöt, és a végén a tojó választja ki azt, ami a leginkább megfelel az ő ízlésének, és abba raknak majd tojásokat. Fészekanyagot egyébként nem tesznek bele, nem hordanak bele fűszálakat, tollakat, mint más fajok. Viszont ezáltal, hogy több odut is készítenek, ezáltal lehetőséget nyújtanak egy sor más fajnak, odulakó fajnak, aki így jut lakáshoz. Cinkék, csúszkák, légykapók és több más faj, nem csak madarak feltétlenül, hanem akár rovarok vagy kisemlősök, mint a pelék vagy erdei egerek is így kapnak ingyen lakást, úgymond.
Tehát ez amolyan second hand kégli akkor. Ami nem tetszett eléggé a hölgynek.
Így van. Több más madárfaj esetében történik ez így egyébként, hogy a hímek, ha nem is fejeznek be fészkeket, de elkezdenek fészkeket építeni, aztán jön a tojó, megvizsgálja, hogy melyik tetszik neki, és akkor azt fejezik be, amit a tojó kiválaszt, úgymond. A harkályok esetében is ugyanígy van, elkezdenek a hímek szorgosan dolgozni, kiválnak több odut, és a végén a tojó eldönti, hogy melyikbe rakja le a tojásokat.
És miután eldöntötte, együtt folytatják, vagy továbbra is a hím hatásköre?
Alapvetően a hímek dolgoznak, a tojó is besegít a véglegesítésben, de alapvetően a hímek dolgoznak a lakáson többet.
Itt nálunk mifelénk hányféle harkály él?
Nagyon jól állunk harkályokban. Szokták emlegetni Erdélyt egyébként Európa harkályos vidékének, hiszen egy faj kivételével, egy európai faj kivételével az összes többi harkályfaj megtalálható, és az az egy, ami nincs, az az ibériai harkály, ami küllő, aki nyilván a Spanyolországban, Portugáliában él csak.
Akartam is mondani, hogy ezzel a névvel kicsit faramúci lenne.
Úgyhogy tényleg nagyon jól állunk, ezzel szoktunk büszkélkedni. Alapvetően négy csoportba osztható a nálunk lévő harkályfajok. Ebből az egyik csoportot csak egyetlen a fekete harkály képvisel. Ő a legtermetesebb, varjú, nagyságú, szinte holló méretű, nagy, fekete madár, piros fejjel. Hát ő igazi ácsmester, tehát ő olyan erővel és olyan látványosan tud fatörzsekbe hatalmas nagy üregeket vájni, hogy ezt észre lehet venni nagyon feltűnőnek az erdőkben. Nem csak fenyőerdőben, hanem lombhullatóban is él, sőt legújabban olyan folyóparti, ültetett nyárerdőkben is lehet vele találkozni. Nagyon látványos a hangja is, egy ilyen nagyon erőteljes, átható hang, amiről könnyű felismerni.
Emlékszem, bocsáss meg egyébként a félbeszakításért, hogy a lányommal kirándultunk éppen adott pillanatban a Bükkben a kisebbikemmel, és nagyon határozott idézőjelben fejszecsapások hangzottak a közelből, és akkor megrökönyödtünk, hogy hú, ha most nekiállt valaki fát vágni, itt ugye már elszoktunk ettől, de druzsbával szokás, nem fejszével. Na, és akkor vettük észre, hogy nem emberről van szó, hanem egy fekete harkály volt, tényleg nagyon látványos.
Nagyon erős madár, volt alkalmam kézben is tartani madárgyűrűzéskor, hát szinte két ember kell lefogni azt a kis madarat, óriási erő van ebben a madárban.
És páncélkesztyű?
Hát a fejére zsákot húztunk, egyrészt ordítozott is, másrészt meg tényleg veszélyes. Nem tud akkora lendületet venni, hogy üssön, de egyébként valószínű, hogy vérzősebbeket ejthetne. A másik, a nagyobb csoportja a hazai harkályoknak, azok az úgymond pettyes harkályok. Ezek fehér-fekete-piros színkombinációval állnak össze. Van egy könnyű sorozat, a kis tarka harkály, a közép és a nagy fakopáncs. Ezek mindegyike akár ember közeli erdőkben is él, lombhullató erdőkben. A balkáni fakopáncs negyedik tagja ennek a csoportnak, ugye neve is sejteti, hogy nem rég jelent meg, és a Balkán felől kezdett el terjeszkedni. Ez inkább kertekben, parkokban él. És van ennek a csoportnak egy különlegesebb tagja, öreg fenyőerdőkben élő háromújú harkály. Neve is mutatja, hogy három újja van csak, és a harmadik ujját azt tudja mozgatni, egy vetélő újnak hívjuk. A harmadik csoportja a hazai harkályoknak a zöld harkályok, ebből kettő van, a zöld küllő és a hamvas küllő. Azért zöldek, mert rengeteg időt töltenek el a fű közt keresgélve, főleg hangyatojásokat, hangyákat keresgélnek. Ha néha látunk olyan hangyabolyokat, amiben egy szabályos alagút van, akkor azt a küllők valamelyike, vagy a hamvas, vagy a zöld küllő készítette. Költeni egyébként ők is a fák üregeiben költenek, és én többször is találtam gyümölcsfákba készített, öreg almafákba, vagy körtefákba készített küllő üregeket, tehát az öreg gyümölcsösöknek ezért is nagy értéke van. A negyedik csoportba pedig szintén egyetlen harkály tartozik, aki nagyon kilóg a harkályok sorából, ő a nyaktekercs. Egyrészt a színezete is eltér a többitől, tehát egy ilyen nagyon sajátos, barnás, rejtő színezete van. A nyaktekercs, hogyha mozdulatlanul ül egy fatörzsön, vagy kapaszkodik egy fatörzsön, akkor lehetetlen észrevenni, annyira beleolvad a környezetébe. Az ő csőre az egy rovarevő csőr, tehát ő is kizárólag rovarokat eszik, de nem képes se kopácsolni, se dobulni. Van ellenben egy nagyon jellegzetes nyávogó hangja. És hogy még különlegesebb legyen, a nyaktekercs egy vonuló harkály, az összes többi harkály rezidens, úgymond, itthon tölti mind a négy évszakot. A nyaktekercs hosszú távú vonuló, ő elmegy Afrikába és ott tölti a telet. Azért is van, mert tényleg csak rovarokkal tud táplálkozni, a télen éhen pusztulna nálunk.
Ha már úgyis említetted a vonulást, feltételezem akkor ebből, hogy a nyaktekercs valamivel virtuózabb repülő, mint a többi családtag, mert nem kifejezetten a harkály az, akit mondjuk egy repülőnapra meghívnának bemutatóra, ahogy így elnéztem őket. Úgy láttam, hogy a repülés az tényleg csak amolyan szekundérféle kiegészítő készség náluk.
Valóban a nyaktekercs egy jó repülő, ez az alkatán meg a szárnytollak szerkezetén is látszik. A többi fakopáncsnak nagyon erős röpte van, ez így látszik a madarakon, hogy olyan erősen csapnak a szárnyaikkal, és ehhez járul egy nagyon jellegzetes hullámzó repülés, tehát csap egyet a szárnyával, és utána összezárt testhez lapított szárnyakkal zuhan egyet, így veszít egy picit a magasságából, aztán megint kinyitja a szárnyait, megint csap egy erőset, vagy néhányat, és megint jön egy ilyen hullám. Tehát ha látunk egy madarat nagyon hullámzóan repülni, akkor jó eséllyel és ilyen erős száncsapás, akkor egy harkály lesz. De valóban egyik fatörstől a másikig tart általában a röptük, nem tudnak nagyon hosszú távokat megtenni. Ellenben a farktollaik idomultak a fatörzsön való közlekedéshez. Nagyon-nagyon erősek a tollszáraik főleg, annyira erősek, hogy nyugodtan meg tud bennük támaszkodni. Tehát a harkály, amikor a függőleges fatörzsön áll, akkor a farkára támaszkodik, és a négy lábujjával kapaszkodik. A lábujjai is érdekesek, mert a madaraknak általában három lábujjuk előre, egy meg hátrafele mutat, a harkályoknak pedig kettő mutat előre és kettő hátra, tehát ez is a stabilabb kapaszkodást segíti.
Általában azért a munkapozíciójuk az fejjel felfelé van, azért azt megkérdezem lévén, hogy például ha csúszkákra gondolok, akkor ők gond nélkül dolgoznak fejjel lefelé is, vagy legalábbis szaladgálnak fejjel lefelé is, ez így hogy oszlik meg?
Csúszkák valóban egyedüli madárfajként képesek erre, romániai madárfajként, hogy fejjel lefele mozogjanak. Egyébként a harkályok közt is van a kis harkály, amit nagyon futólag említettem már. Ő veréb méretű, és ugyanolyan könnyűséggel mozog a kis ágakon, mint a nagy fatörzsön, sőt inkább a vékonyabb ágakon lehet őt találni, és ő ugyanazt megteszi gyakorlatilag, mint a csúszka is, hogy akár fejjel lefele, háttal a földnek, vagy háttal az égnek, vagy hassal az égnek, vagy hassal a földnek, mondhatjuk bárként. Tehát teljesen körbe tud forogni a kis faágakon, és onnan szedegeti a táplálékát, és kisebb kéregdarabokat, repedéseket feszít le, amire egyébként a csúszka is képes. Ha belegondolunk, a csúszka még nagyobb is, mint a kis harkály. De nagyon érdekes egyébként, lehet is látni egy ilyen ágakhoz idomuló testméretet, tehát a kisebb ágakon a kis tarka harkája, a közepesebb méretű ágakon a közép harkája, illetve a fatörzsön, meg a balkáni, meg a nagy tarka harkály keresgél inkább.
Igen, végül is ez kézenfekvő, hogy a madár mérete, illetve a kopácsolásba vihető impulzus az erősen függ a termettől. Feltételezem, hogy akkor ennek azért ilyen menü folyományai is vannak. Mennyiben tér el mondjuk egy kis harkálynak a napi menüje egy fekete harkájétól?
A fekete harkája nagy rovarlárvákat szedegeti inkább ki, ezek cincérek főleg, vagy egyéb korhadófában élő nagy rovaroknak hosszan fejlődő lárvái. A kisfakopáncs a másik véglet, ami akár a levelek felületéről is szedegeti a rovarokat, neki nincs feltétlenül szüksége arra, hogy nagyon mélyről bányássza elő az ennivalót. Ugye ez a két véglet, a nagy fakopáncs, illetve a fekete harkály, meg a kisfakopáncs, a kettő közötti átmenetet be lehet helyettesíteni tényleg a különböző méretű rovarlárvákkal, illetve a felszínen is mászkáló rovarokkal. Azért a harkály több más rovar vagy madárhoz hasonlóan, ha lát mászkálni a fatörzsön egy rovart, akkor azt is bekapja, tehát nem ragaszkodik ahhoz, hogy neki dolgoznia kell sokat azért, hogy kivésse. Sőt, olyan rossz híre is van a harkályoknak néha, hogy akár madárfiókákat is kiszedegetnek, vagy akár elkapnak más kisebb, legyengült madarakat. Opportunisták, hogyha van táplálék, ehető, hozzáférhető, akkor megeszik.
Beszéltünk a csőről, mint munkaeszközről, munka, illetve táplálkozásban felhasznált eszközről, kommunikációs eszközről. Fegyverként is működik?
Igen, fegyverként is működik. Egymás ellen nem használják a madarak, vagy ritkán tudok róla, hogy használták volna. Ugye megvan a madaraknak és más állatoknak egy jelzőrendszere, egy ilyen mutogatás, fenyegetés, pózolás rendszer, ami megelőzi a közvetlen konfliktusokat, tehát el tudnak dönteni egy harcot, egy csatát, anélkül, hogy közvetlenül egymásnak esnének, tehát egy ilyen mutogatás játékkal ezt el lehet dönteni, de ez persze annak a tudatában, hogy nekik van egy erős fegyverük, amivel meg tudnák oldani ezt a harcot, és az állatok ritkán blöffölnek. Hát nem mondhatod azt, vagy nem mutathatod azt, hogy neked van egy nagy fegyvered, de közben az nem működik, vagy gyenge. Tehát ha azt mondod, hogy neked nagy fegyvered van, akkor valóban nagy fegyvered van. Ez nagyon ritkán lehet.
Ha a hátamon van egy pár szemed, idézőjelben, ami nincs ott, mert nem szem, hanem minta.
Hát az is egy blöffölés igazából, de az mimikri a célja, és nem egy közvetlen harc vagy csata.
Amúgy vannak nekik olyan értelemben vett élőhely preferenciáik, mert az világos, hogy főleg a nálunk élők fákat, illetve erdőt igényelnek, de fafajta preferenciáik vannak például az egyes harkályfajoknak?
Persze, egyértelműen szinte minden harkálynak vannak kedvelt fajai, illetve ha bemegyünk egy egy erdőbe és látjuk a fa összetételt, akkor valamennyire meg lehet jósolni, hogy itt milyen harkályok lehetnek. Sajnos az erdőgazdálkodásnak nem csak nálunk, hanem bármerre járunk, van egy olyan káros hatása, hogy a korhadó, betegeskedő fákat nagyon gyorsan kivonják a forgalomból, holott egy egészséges erdőnek, egy természetes erdőnek ezek ugyanúgy részei, mint az egészséges fák, és a harkályok sem válnak ódut a teljesen egészséges fába, hanem kell nekik az a gyengén meginduló korhadás is, hogy tudjanak benne dolgozni. Sőt, vannak olyan harkályfajok, mint a fehérhátú harkály, egyik a legritkábbaknak nálunk, akinek kifejezetten szüksége van ezekre a korhadó bükkfákra például, és emiatt nem csak ők vannak hátrányban, úgymond, hanem azok a szekundér lakás kereső fajok is, akik épp a harkályok udóit használják arra, hogy költhessenek. Nagyon jól mutatja ezt a természetes üreg, vagy természetes odú éjséget, az, amikor kiteszünk mesterséges odvakat erdőkbe, akkor szinte kivétel nélkül 100%-osan elfoglalja valami. Nem feltétlenül madár, de vagy darazsak, méhek, vagy kisemlősök, vagy legtöbb esetben madarak, persze.
Mit mondhatunk a harkályok társas életéről? Mennyire társas lények ők? Hogy néznek ki hát a közösségi kapcsolataik?
Nagyon egyszerű a válasz, a harkályok magányos lények. Annyira magányosak, hogy a hímek és a tojók is csak a szaporodási nász időszakban és a fióka nevelés idején tűrik el egymás közelségét valamennyire, de egyébként csatáznak folyamatosan. Nagyon gyakran lehet látni egyébként ilyen perlekedő, egymással kergetőző harkályokat. Maga az udvarlás is egy ilyen félig civódás, félig kergetőzés, amiről nem lehet eldönteni pontosan egy külső szemlélőnek, hogy most...
Most kedves akar lenni, vagy ő csak ilyen?
Tehát az ilyen óvodás korunkban udvaroltunk ugye a lányoknak, hogy hátba döngettük őket, valahogy ez jut eszembe mindig a harkályokról is. Territóriumot is úgy tartanak, hogy azon belül megvan a tojó része is, megvan a hím része is, a költési időszakot leszámítva, tehát nem mondhatnám róluk, hogy társas lények lennének.
Egy pillanatra visszatérve ugye a fészek kérdéséhez, mert mondtad, hogy több nevezük mintának, több mintapéldánynak is nekifog a hím, de feltételezem, hogy azért a harkályokra is érvényes az, hogy igazából ők fészket, jelen esetben odút csak a költési időszakban használnak, nem?
Nem, az odvakat használják a költési időn kívül is, éjszakáznak bennük, viszont ez a folyamat minden tavasszal lezajlik, tehát ők nem használnak újra fészkeket, hanem minden tavasszal kiválnak néhány újabbat. Tehát ezért is nagyon jelentős, néha ilyen ökoszisztéma mérnököknek szoktuk hívni ezeket a fajokat, amelyek annyira beavatkoznak az élőhelyükbe, hogy ezzel több más fajnak teremtenek lehetőséget arra, hogy ott megtelepedjen. Most a harkályok is ilyenek, miatt a sajátosságuk miatt, hogy sokkal több odút készítenek, mint amennyire valóban szükségük lenne.
És ennek lehet amúgy valami köze ahhoz, hogy egy odút természetszerűen nem lehet kitakarítani, és azért általában, amennyire tudom, ők szeretik kitakarítani egy-egy költés után a létező fészket, ha újra használják. Már úgy értem, nem ők a harkályok, hanem a madarak, mint olyan az énekesek legalábbis.
Tehát ők nem takarítják egyértelműen, és a madárfajok többsége sem takarítja feltétlenül az odúját. Ha a cinkék költenek benne, akkor is néhány éven belül a behordott fészekanyag miatt annyira feltelik, hogy nem lehet tovább használni. Van néhány faj, ami takarít, de amúgy sem tudnak annyira mélyrehatóan, tehát azt a fiókák által lenyomott fészek maradványt oda tömítődött fészek maradványt már nem tudják kitakarítani, és akkor a cinkéknek is előbb-utóbb újabb odú után kell nézni.
Körülbelül mekkora élettére van szüksége? Jó, ez nyilván dinamikusan változik a kínálat függvényében, de körülbelül mekkora területre van szüksége egy harkálynak ahhoz, hogy meglelje a mindennapi betevőt?
Ahogy mondtad, ez nagyban függ attól, hogy milyen a környezet, hogy mennyire vannak odúkészítésre alkalmas fák, és hogy milyen a táplálék kínálat. Ez minden madár esetében egy nagyon-nagyon dinamikus határok között változik. Tehát egy néhány száz métertől a 2-3 hektárig terjedhet ez a méret. Nehéz ezt pontosan megadni. Nyilván a mérettől is függ, egy fekete harkálynak nagyobb területre van szüksége, egy kis tarka harkály egy parkban akár két pár is költhet, hogyha olyanok a körülmények.
Na most amúgy azt mondtad, hogy ők jellemzően nem vándorolnak, kivéve a nyaktekercset, de azért van valamelyes mozgás, szezonális mozgás például az általuk belakott területek között, mint ahogy ugye sok madárnál van ilyen, vagy ők azért stabilak ilyen szempontból is?
Hát az öregek úgymond a szülő madarak keveset mozognak, a fiatalokat meg elkergetik, tehát ők kénytelenek valamennyire repülni és újabb helyeket keresni. Valami szezonális mozgás a hegyen lakó fajok esetében lehet, tehát ott a nagyon nehéz hideg telek elől azért ők is lehúzódnak a völgyekben meg a hegylábakba, de egyébként meglepő módon helyhűek ezek a madarak.
Amikor egyébként bekövetkezik egy ilyen mozgás, amit említettél, hogy magasabbról alacsonyabb területre. Ilyenkor hogy történik ennek a belakása, mert szó volt arról, hogy eléggé, hát finoman szóval mereven ragaszkodnak a területükhöz, és gyanítom, hogy olyan sok lakatlan terület, amit el lehetne foglalni télen, azért nincsen. Van olyan kiszorítósdi, vagy ilyen jelenség, hogy akár elkergetik az adott területnek a birtokossát?
Persze, tehát ha betéved egy harkály egy másiknak a területére, akkor előbb-utóbb kergetőzés lesz a vége. No most télen azért az agresszió is valamennyire csökkent, tehát nem védik épp annyira vehemensen a területüket, és nyilván amikor egy harkály lejön a hegyekből a völgybe, akkor meghúzza magát egy kicsit, és nem viselkedik annyira feltűnően, ezért valahogy csak megférnek egymás mellett.
Általában úgy tudjuk, hogy azért, ha van egy adott revírnek vagy élettérnek egy címzetes tulajdonosa, akkor ő hát a fizikai adottságai dacára is bizonyos helyzetekben egyszerűen az ősiségi jog révén fölényt élvez azért, hogyha megjelenik egy potenciális igénylő. Ez hogy működik harkályéknál? Valamivel agresszívebb az új igénylő birokra kell a régivel szükséges esetén, hogy könnyebben bekövetkezik ez, mint más fajoknál?
Bizonyára a helyismeret itt jelent egy előnyt. Sokat nem tudok ezekről a dolgokról, és szerintem elég nehéz vizsgálni, hogy ez hogyan történik, és milyen különbség lehet esetleg korcsoportok között. Az sejthető, hogy egy idősödő harkály, az valószínű, hogy kevesebb esélye van egy fiatalabb, vagy valamennyire már tapasztaltabb, erősebb harkállyal szemben. De őszintén nem tudom ennek a pontos folyamatát.
Említetted, hogy az udvarlás az körülbelül hogy néz ki, de maga a választás, az náluk is hölgyválasz?
Igen, a harkályoknál is ez már a színezetükből is lehet sejteni egyébként madarak esetében, amikor a hímek tarkábbak, színesebbek, akkor a hölgyek választanak, és a tojók döntik el.
Ezért hogy színesek, mert kénytelenek.
Kénytelenek megmutatni. A szín az rengeteg információt hordoz. A harkályoknál is van egy piros szín, aminek az erőssége, teltsége az jelezheti a harkálynak a immunológiai erősségét például, és valószínű sok más olyan dolgot, amit mi nem látunk, de a harkályhölgyek nagyon jól látnak. Emellett persze az egyedi adottságok mellett, vagy az egyedi rátermettség mellett a teritoriumnak a minősége is befolyásolhatja a hölgyek döntését. Igen, tehát röviden az a válaszom, hogy a hölgyek döntik el, hogy melyik hím mellett kötnek ki. Amiatt, hogy a tojó is, meg a hím is egy költési szezon alatt megismeri a területet, megszokja a területet, ez a választás ugyan újra és újra megismétlődik minden tavasszal, de nagyon gyakran ugyanaz a pár marad együtt. Tehát a tojó is megmarad télen és védi a területét, a hím is védi a saját területét, és tavasszal úgymond újra találkoznak, újra eljátszák ezt a kiválasztást, kergetőzést, egymásra találást, de nem mondhatjuk el róluk, mint a mondjuk a hollókról, vagy a liba, vagy récefajokról, hogy a párok valóban kötődnének egymáshoz, és egész évben együtt maradnak, és együtt is fejezik be az életüket, úgymond, hanem minden évben újra eljátsszák ezt a ismerkedés folyamatát.
Hogy zajlik a költés? Tehát egyrészt körülbelül mekkora a tipikus szaporulat, illetve milyen határok között változik, mert nyilván a rossz év, jó év az nagy befolyással van erre, és hogy zajlik le a költés? Mennyi ideig tart a kotlás, mennyi idő alatt válnak kvázi önállókká a kicsik, stb.?
Nyilván itt a pontos napok számai változnak a fajok méretétől függően, de általában egy két hétnyi kotlási idővel, egy hónapnyi nevelési idővel, és utána még egy két hétnyi függőségi idővel lehet számítani. Az a függőségi idő alatt a madarak már kirepülnek, vagy ott mászkálnak a fatörzseken, meg akár repülni nem is tudnak igazán. A szülők még etetik őket, és ezt elég hangosan követelik is. A harkályfiókákat, vagy a harkályfészket elég könnyű megtalálni a fióka nevelési időszakban, hogyha egy fatörzsből halljuk ezt a nagyon-nagyon erős kéregető hangot, akkor valószínű, hogy ott harkályfiókák vannak, és előbb-utóbb megjelenik valamelyik szülő is.
Mekkora egy tipikus harkálycsalád?
Tojások, lerakott tojások száma 3-tól 6-ig, 7-ig terjed, tehát nem nagyon népes egy harkálycsalád, és a kirepülés utáni időszakban, illetve a kirepülést követő egy évben nagyjából fele, vagy picit több, mint fele el is pusztul a fiókáknak. Utána viszont a harkályok így a gyűrűzési adatok alapján olyan 5-6-8-10 év is lehet akár.
Hogy viszonyulnak egymáshoz a testvérek? Gondolok arra, hogy ugye vannak olyan fajok, amelyeknél az idősebbek hajlamosak atrocitásokat elkövetni a kisebbek terhére, illetve adott esetben maguk a szülők is azon vannak, hogy az esélyesebbek kapjanak meg minden gondoskodást, és vesszen a férgese.
Nincs annyira egyértelmű agresszivitás a fiókák között, mint mondjuk a ragadozók esetében, ahol valóban a nagyobb testvér üti, vágja, püföli a kisebb testvért. Az sincs, mint a baglyok esetében, hogy aszinkron módon történik a kelés. Tehát 2-3 nap különbség lehet a kikelésben, és emiatt méretben is különbség lehet a legnagyobb és a legkisebb fióka között. Ott ugye úgy történik, hogy a kisebbek, hogyha nincs elég táplálék, akkor nem élik túl. De mint minden fióka, a harkályfiókák is önzőek, egoisták, tehát addig tátják a szájukat, és olyan magasra tartják a nyakukat, amíg ők jól nem laknak elsőre. Így emiatt lehetnek különbségek köztük, de közvetlenül nem szokták bántani egymást.
Meglehetősen rövid ideig tart a fiókák úgymond önállósodása, amennyire én értelmezem a dolgokat. Ezt tekintsük úgy, hogy teljes készségcsomaggal rendelkezik az adott másfél hónap után a kis harkály, tehát gondolok arra, hogy úgy kalapál, mint a rutinos, úgy mozog föl alá a törzsön, mint a rutinos, stb. Stb.
Amennyire tudom, igen. Tehát amikor a harkály egyszer kirepült, úgymond, vagy elhagyta az odút, még repülni nem tudnak annyira jól az első napokban, de kapaszkodni már kiválóan, farkukra tudnak támaszkodni, és a kopácsolást is el tudják kezdeni, meg a csőrük használatát. Nyilván szükségük van tapasztalatra, de tudtommal nem tanítják őket külön, a szülők legfeljebb előttük keresgélnek, és akkor a fiókák utánozzák ugyanazokat a mozdulatokat, és előbb-utóbb ők is egyre ügyesebbek lesznek.
Erről a kúszókészségről egyébként az jut eszembe, hogy ugye tavasszal visszatérő figyelmeztetés az, hogy ha találunk a földön kipottyant kismadarat, stb., akkor hagyjuk lehetőleg ott, mert a szülők táplálják, és a többi, és a többi. Az merült fel bennem, hogy amennyiben egyáltalán szotyognak ugye a kis harkályok is kifelé a fészekből. Merővéletlenségből nem másznak vissza így nagyobb eséllyel, mint teszem azt egy énekes madárfióka, vagy egy másik madárfióka, amelyiknek hiányzik ez a készsége, tehát csak a repülésére alapozhat?
Hát harkályfiókát nagyon ritkán találunk lepotyogva, ezt jól eltaláltad. Ugye a MIUSZ csoport üzemeltet egy madár mentő rehabilitáló állomást is, és rengeteg fióka bekerül, vagy betelefonálnak talált fiókák esetében, de harkály a több év alatt egy néhány eset fordul elő, tehát nagyon ritkán történik meg velük az, hogy valóban úgy pottyanjanak le, hogy ne tudjanak visszamászni. Ez nem tudom, hogy előnyükre vagy kárukra számít, valószínű, hogy sérülten betegen is visszamásznak a fatörzsre, és aztán már amikor onnan leesnek, akkor már tényleg a pusztulás közelében állnak, de ritkán lehet találni legyengült, sérült harkályokat.
Hogy fest egy harkály év, illetve egy harkály nap? Tehát hogy változik az ő életciklusuk makróban, teszem azt az évszakok, illetve költési időszak függvényében, és mi az, ami így mikróban egy-egy napkeltétől a következő napkeltéig az ő programjuk?
Éves lebontásban a harkályok elég korán aktívak lesznek, úgy februárban már elkezdődik ez a intenzív dobolás, esetleg a hanggal jelzés. Márciusban akár már költhetnek is, lerakják a tojásokat, ugye április-májusban fiókanevelés. A nyaktekercs esetében, ami vonulófaj, ez ugye még jobban elhúzódik, ők csak áprilisban, májusban érkeznek. A nyár második fele az már a fiókáknak az önállósodása, a disperzió, szétszóródásnak az időszaka, amikor újabb területeket keresnek. Ilyenkor van a vedlés is egyébként nyár végén, ősszel, amikor lecserélik a teljes tóruhát, ami egy elég intenzív, sok energiát igénylő folyamat, ami alatt nem is tudnak annyira jól repülni, ilyenkor elhúzódnak, kevesebbet mozognak, és mire ennek vége van, kezdődik a tél, és hamarosan az újabb költési időszak, ami ugye már februárban kezdetét veszi. A napi ritmusokról nagyon sokat nem tudnék mondani, valószínű, hogy kötődik a szezonális aktivitáshoz is. Amikor dobolni kell, territóriumot védeni kell, akkor ezzel telik el a nap nagy része költési időszakban a táplálékkereséssel és hordással. Utána meg valószínű, hogy van egy pihenési időszak, amikor elmentek a fiatalok, és akkor nyugodtan lehet ruhát cserélni, és csak magukkal foglalkozni.
Elmegyünk nyaralni az Ántold elő.
Igen. Tehát minden vedlő madár esetében van egy évnek egy olyan időszaka, amikor úgy meghúzódnak, nem is lehet látni őket olyan gyakran. Egyébként, hogyha valaki harkályok keresésére adná a fejét, akkor ezt az időszakot ajánlom, ami így decembertől márciusig tart, ilyenkor könnyű őket észrevenni. Hát a leginkább persze február-márciusban, amikor hangosak is, de aztán ahogy kizöldülnek a fák, nagyon nehéz megtalálni és meglátni a harkályokat.
Mi a rezonja annak, hogy egy nem költöző madár kvázi egyszerre cseréli le a tollruháját? Nem lenne ez praktikusabb? Jó, nyilván nem, ha így csinálják, de a mi logikánk szerint talán praktikusabb lenne, hogyha fokozatosan történne ezt, tudom is én, tollanként vagy valami, hiszen úgy sincs az a nagy út, amelyikre teljes készség kell oda-vissza.
Mindenki fokozatos, tehát nem dobja el a tollainak a nagy részét. Nem teljesen idegen ez a madaraktól, hiszen a récék és a ludak azok szinte egyszerre dobják el a tollaikat, és olyankor nem tudnak repülni egyáltalán. Ilyenkor behúzódnak a nádasokba, és ott vészelik át azt a néhány hetet, amíg kinőnek a tollaik. De gondolom az lehet a háttérben, rengeteg vedlési stratégia van, amint mondtad, vonuló madarak esetében különösen, tehát ott elkezdik, felfüggesztik, egy része itthon vedlik, másik része Afrikában vedlik, tehát nagyon sokféle hozzáállás van ehhez a tolcseréhez. Ez is jelzi azt, hogy egy nehéz feladatról van szó, amit különbözőképpen oldanak meg a madarak. De az lehet a háttérben, hogyha nagyon elhúzzák a vedlést, akkor ők egy handicappel élnének igazából folyamatosan. A röpképesség az akkor 100%-os, amikor a tollazat 100%-os. Minél gyorsabban próbálják megoldani azt az időszakot, amikor hiányzik egy-két evezőtól, és emiatt nem tudnak annyira jól repülni. Ez a kis énekesek esetében általában így van, hogy rövid idő alatt próbálják megoldani a vedlést. Nagy ragadozók, nagy testű ragadozók, ilyen sasok kesejük esetében, ott akár több éves folyamatról is lehet szó, de az egy más történet, ott nem kell aktív száncsapkodással repülni olyan hosszú ideig, hanem inkább vitorláznak, ott egy-két tollnak a hiánya jobban elviselhető.
A harkályok már külsejükben is eléggé olyanok, hogy megmutatják az elrettentő potenciáljukat, vagy a feltételezhető elrettentő potenciáljukat. Hogy állnak ők természetes ellenségek tekintetében? Főként teszem azt egy fekete harkály, bár ne maradjunk meg az egyik kategóriánál.
Annyit beszéltünk már a harkályok erős csőréről, hogy azt hiszem sejthető, hogy nem lennék egy olyan ragadozó helyében, aki egy harkályt próbál zsákmányolni. Biztos, hogy védekezni tud, és szerintem eleve nem is támadják a kifejlett, erős, egészséges harkályokat, sem a légi ragadozók, sem a úgymond prémes emlős ragadozók.
Csak a másrészt elég rosszul repülnek, ami viszont handicap lehet ilyenkor.
Igen, de elkapni és utána megszorítani, megfogni azért továbbra sem lehet könnyű eset. Valószínű itt a fiataloknak vagy a legyengült példányoknak van rosszabb helyzetük, őket bizonyára elkapják a ragadozók. Tehát egy tapasztalatlan fiatal harkály, aki nem tudja a csőrét, karmait annyira használni, egyébként sem bizonyára könnyebb préda egy ragadozónak, akik szintén opportunisták, tehát ha látják, hogy valaki csetlik-botlik, akkor elkapják.
Mennyire tudnak ők, mármint a harkályok, alkalmazkodni azokhoz a, hát egyre gyorsabb változásokhoz, amiket az ember alakította természet szenved el folyamatosan? Mennyire tudnak alkalmazkodni, illetve mennyire tudják adott esetben akár maguk javára fordítani, kamatoztatni?
Érdekes, különböző fajok különbözőképpen reagálnak ugye a klímaváltozásra, felmelegedésre, szárazságra. A harkályokkal is így van, azok a fajok, amelyek hegyvidéki erdőket kedvelnek, valószínű, hogy feljebb fognak húzódni. De elsősorban, mint már beszéltünk róla, itt az erdőgazdálkodás, illetve az öreg fáknak a megléte vagy hiánya szabja meg elsősorban a harkályoknak az elterjedését és meglétét. Ezen akár tudunk segíteni, annyira egyszerűen, hogy az öreg fákat békén kell hagyni, és bent kell hagyni az erdőkben, de akár a gyümölcsösökben vagy parkokban is. Egyébként meg a rovar kínálat szabhatja meg azt, hogy a harkályoknak mennyire megy majd jó soruk, vagy rosszul soruk a következő években.
De megfigyeltetek, teszem azt olyasmit, hogy mondjuk egy városi parkban mennyire változik a harkályok előfordulása?
Elég kevés jól értékelhető adatsorunk van a harkályokat, amiatt, hogy február-márciusban aktívak, és a madárfelmérések nagy része az áprilisban, májusban, vagy inkább nyáron történik, egy picit ilyen adathiányos csoport. Voltak ugyan célzott felméréseink, de ebből trendeket nem igazán tudok mondani, de európai szinten a harkályfajok nagy része viszonylag stabil állományokat mutat, így az utóbbi 30-40 évben. A gond inkább ezekkel a speciálisabb életteret igénylő fajokkal van, mint a háromújú harkály, akinek öreg fenyőerdőkre van szüksége, vagy a fehérhátú harkály, akinek öreg bükkösökre van szüksége, és helyenként a küllők, a zöld meg a hanvas küllő is visszaszorulhat, amiatt, hogy nekik rovarokra van szüksége, és azt a rovarirtószerek a hangyákat is ugyanúgy vissza tudják szorítani, mint más rovarokat, és akkor nekik sem jut táplálék.
Van itthon olyan harkályfaj, amelyik veszélyeztetetnek számít a hivatalos besorolás szerint is?
Hát a már említett fehérhátú harkály és a három ujjú harkály számít elsősorban, vagy ők a sérülékenyebbek. A középfakopáncs is úgymond Natura 2000-es faj, tehát szerepel ezen a védettségi listán, de szerencsére egy kicsit gyakoribbnak mutatkozott így az utóbbi évek felmérései alapján, mint előtte hittük. Ennek ellenére ugyanúgy egy meleg tölgyesekhez kötődő faj, ami szintén kevés erdőben van jelen.
Tud valamit segíteni egyébként harkály viszonylatban egy olyan laikus, akinek számít valamiért ez a család? Most nyilván nem jönnek szám, vagy feltételezem, nem jönnek számításba az olyan általános dolgok, mint téli madáretetés, meg tudom is én, de van olyan más viszonylat esetleg, amiben kedvezhetünk adott esetben, ha akárha van egy kertünk.
A kert tulajdonosok esetében igen egyértelműen tudom azt tanácsolni, hogy hagyják meg az öreg fákat. Azt ugye nem tudom mondani, hogy ültessenek egy 100 éves fát, amiben a harkályok tudnak odutvájni, de ez, amit megtehetünk, igen, hogy a korhadásnak induló fát nem kell feltétlenül kivágni és a tűzre dobni. A harkály készít bele egy ódut, lehet, hogy költ is benne, de ha nem ő, akkor egy cinke, vagy egy seregé, vagy egy kék galamb, bármi költhet benne, ami használja a harkályodukat.